Testvérek, az előbb kiemelt helyről szeretnék felolvasott helyről szeretnék kiemelni pár verset, ez lesz a mai ige hirdetésünk középpontjában. Jézus látta a nagy sokaságot, ami követte őt, feléjük fordult és így szólt hozzájuk. Ha valaki hozzám akar jönni, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Mert ki az közületek, aki tornyot akar építeni, és nem ül le előbb, és nem számítja ki a költséget, hogy telik-e mindenre a befejezésig. Eddig a kiemelés, most foglaljuk el helyünket. Tisztában vagyok azzal, hogy nem ilyen gondolatokat szoktunk meg a Bibliából, nem ilyen mondatokat szoktunk hangsúlyozni a Bibliából, amivel most találkoztunk. Első hallásra ez a felszólítás Jézus részéről talán sokaknál kiveri a biztosítékot, mit akar ez az ember, mit akar ezzel mondani. Hát a Biblia és a kereszténység az nem csak szép dolgokról szól, az nem csak, elnézést a kifejezésre, rózsaszín dolgokról szól. Mit jelent ez, hogy aki utánam akar jönni és nem gyűlöli meg, hogy jön ide a gyűlölet egyáltalán, hogy lehet, hogy ilyen mondat elhagyja Jézus száját? Természetesen, akik már nem kezdők, azok nagyon jól tudják, hogy minél megdöbbentőbb egy mondat, amit olvashatunk a Bibliából, annál inkább arra való, hogy felrázzon, hogy felébresszen, hogy szembenézésre késztessen bennünket saját magunkkal. Hát nem más célja van ezeknek az előbb hangzott szavaknak, mondatoknak is, mint ez. Mindjárt meg is nézzük, hogy mit is akar jelenteni. Előtte azonban szeretnék egy kérdést feltenni mindnyájunkhoz, olyan kérdést, amivel minden értelmes ember az élete folyamán sokszor találkozik. Mit kezdesz azzal, hogyha adatik egy lehetőség számodra? Teljesen mindegy, milyen lehetőségről van szó, ahányan vagyunk, annyiféle álmunk, vágyunk, tervünk, célunk van, nyilvánvaló, hogy a lehetőségeink is ebből fakadnak. Mit kezdesz a lehetőségeiddel? Vagy mit kezdesz, hogy tovább szűkítsem életed nagy lehetőségével? Tudod, azzal, amiből csak általában egy van az életben. Az, hogy most mire gondoltál, amikor ezt hallottad? Amikor a nagy lehetőséget hallottad? Az, hogy most ezzel kapcsolatban mire gondoltál, az gyakorlatilag el is dönti azt, hogy milyen életed lesz. Hála Istennek nem látok bele a fejekbe, ez nem az én privilégiumom. Csak elképzelni tudom azt, hogy általában a nagy lehetőség kapcsán az emberek, és lehet, hogy ezért itt a jelenlévők is mire gondolnak. Ha lenne egy nagy lehetőségem arra, hogy végre kibéküljek azokkal, akikkel talán már hosszú-hosszú ideje békétlenségben vagyok. Ha lenne egy nagy lehetőségem, mennyi mindent odaadnék azért, hogy végre nyugalmas legyen az életem. Ha lenne lehetőségem, hogy akkora vagyonra tegyek szert, amivel akár generációkkal, vagy generációkra előre bebiztosíthatom az életemet, de jó lenne. Vagy életem nagy lehetősége áll előttem, hogy megtaláljam életem párját, akivel majd egy szerető családot alapíthatok. Vagy akár egy nagy lehetőség áll előtted, hogy előrébb lépj a munkahelyeden. Talán éppen egy komolyabb pozícióval kínáltak meg, és ez a nagy lehetőség. Sokan gondolják, hogy életük nagy lehetőség az ezt, vagy valami ehhez hasonlókat jelent. És én semmi szín alatt nem akarom elvenni azt a vágyat vagy álmot senkitől se, hogy ezeket tartsa élete nagy lehetőségének. Én csak annyit szeretnék itt alázattal, mégis az Istenbe vetett hitem meggyőződésével mondani. Vannak ennél sokkal nagyobb lehetőségeink az életben. Úgy kezdődött a felolvasott szakaszunk, hogy nagy sokaság ment Jézussal. És ez a sokaság egyre és egyre nagyobb lett, mert ő olyan ember volt, ő olyan valaki volt, akinek a jelenlétében az emberek megnyugvást találtak. Ő olyan valaki volt, akinek a jelenlétében emberek gyógyultak meg, sánták álltak lábra, vakok kezdtek látni, süketek hallani. Az ilyen ember kisugárzását akár még csak messziről is megérezni. Azt olvassuk, hogy nagy sokaság ment vele, mert jó az ilyen ember közelében lenni. És Jézus, amikor látta, hogy ez a sokaság egyre és egyre nagyobb, akkor feléjük fordult, és valami furcsát mondott, nem ezt szoktuk meg ugyanis Jézustól. Azt mondta, ha valaki hozzám akar jönni, ha valaki hozzám akar jönni. Hát mi eddig nem pont azt hallottuk, és nem azt halljuk itt hétről hétre, hogy nincsenek feltételek, nincsenek kritériumok. Aki az Isten közelébe akar kerülni, az úgy mehet, ahogy van. Nem kell előtte teljesíteni feladatokat, nem kell előtte bebizonyítani, hogy mennyire alkalmas és mennyire méltó arra, hogy az Isten közelébe legyen. Hány és hány ilyen bibliai ige bíztat bennünket, hogy menj úgy, ahogy vagy. Nem kell másnak lenned az Isten jelenlétében. És most meg ezt halljuk, ha valaki hozzám akar jönni. Ha. Hát ez feltételt jelent. Ezek szerint mégiscsak vannak feltételei annak, hogy végre az életünk valami olyan irányt vegyen, amire talán ott benn a szívünk, lelkünk mélyén mindig is vágytunk. Nem véletlenül mondta ezt Jézus. Mert egy tömeg, az mindig teli van olyanokkal, akik őszintén akarnak ott lenni, őszintén vágynak valami többre, mint amit eddig ki tudtak hozni az életükből, és mindig van benne olyan, és tartalmaz olyan embereket, akik megvannak róla győződve, hogy ők tökéletesek. Hogy aztán nekik, az ő életüknek, az ő életükre senki semmit nem mondhat, mert az úgy jó, úgy tökéletes, ahogy van. Nem tudom, hogy ismernek-e a testvérek olyan embert, aki azt hiszi magáról, hogy tökéletes. Borzasztó az ilyen ember közelében lenni. Tudjátok, sokszor sokkal nehezebb, mint egy olyan ember közelében lenni, akiről süt, árad, az, hogy nyomorult, az, hogy tehetetlen, az, hogy nem tud megbirkózni a nehézségeivel, a kísértéseivel, hogy megkötözött, hogy nem tud szabadulni. Jézus azt mondja, hogy kedves tökéletesek, ha annak gondolod magad, és kedves őszintén vágyók a jobbra, a többre, a megújulásra. Tudjátok azt, hogyha ti tényleg velem akartok járni, és hozzám akartok tartozni, akkor annak következményei lesznek. És látod, itt oldódik fel. Itt oldódik fel az elsőre furcsa dolog. Nem annak van feltétele, hogy Jézushoz menjél. Annak van következménye, ha hozzá mentél, ha vele jársz. Az életedet megpróbálod azt szerint, a tanítás szerint élni, amiről ő beszélt. Annak lesz következménye, nem annak, hogy hozzá menj. Nem annak van kritériuma. És azt mondja Jézus, hogy ha valaki hozzám jön, ha valaki velem akar járni. És itt jön ez az első hallásra borzasztó mondat. Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját vagy anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt még a saját lelkét is, az nem lehet az én tanítványom. Mit jelent ez? De jó ég, milyen borzasztóan hangzik. Csak örülünk, hogy nincsenek már gyerekek közöttünk. Hát ilyenre tanítjuk mi a gyerekeket? Hát miről van itt szó? Hiszem és vallom, hogy sokak számára, sőt, hadd mondjam így, mindnyájunk számára, életünk legnagyobb lehetősége az, hogy Jézussal kezdhetünk járni. Hogy mindaz, ahogy ő élt, és amit ő tanított, az elkezdi átjárni az életünket, és formálni, és változtatni. sokak számára nem ezt jelenti még életük nagy lehetősége. De tudd, hogy az Úr Jézus Krisztus annyira szeret téged, hogy túl értékes vagy számára. Túl értékes vagy ahhoz, hogy életednek ez a legnagyobb lehetősége felkészületlenül érjen. Túl értékes vagy a számára ahhoz, hogy életed legnagyobb lehetősége, ami a vele járást jelenti, az életed legnevetségesebb és legfájdalmasabb eseményévé váljon. Mert azzá válik annak, aki nem számol a következményekkel. Ezért figyelmeztet Jézus, és ezért is hangzik el ez a nagyon kemény mondat. Azért figyelmeztet arra, hogy ha te velem akarsz járni, ha tényleg azt akarod, hogy minőségi változás legyen az életedben, akkor vizsgáld meg előbb az életedet, hogy kész vagy-e aszerint élni, amit ez jelent. Mint a toronyépítő, mint a házépítő, aki számot vet és költségvetést készít, és ha nem látja biztosítottnak, akkor nem vág bele, mert nem akar szégyenben maradni. Nem akarja, hogy élete legnagyobb álma, ami egy saját otthon, az élete legnagyobb rémálmává változzon. Ezért költséget vet. Ezért tervez. Az Úr Jézus arra hívja fel az őt követők figyelmét, ha velem akarsz járni, akkor gondolj végig, mert ennek következményei lesznek. Nem lehet Jézus követője az, aki képtelen két dologra. És ezt a két dolgot olvastam ki, értettem meg ebből a szakaszból. Nem lehet Jézus követője, aki képtelen szeretni, és képtelen megbocsátani. Nem lehet. Szeretni. Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt, még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Bármilyen furcsán hangzik, testvér, én ebből következtettem a szeretetre. Ebből. Mert könnyű lenne ezt elintézni azzal, hogy egy meghibbant mester és tanító őrült gondolatát halljuk. Aki gyűlöletet kelt, aki gyűlöletet szít, dehogy erről van szó. Arról van szó, hogyha te érzed azt, hogy nem vagy tökéletes, és ez a tökéletlenség már rád nyomul és elborít téged, akkor vizsgáld meg a kapcsolataidat. Édesapáról, feleségről, gyermekről, testvérről beszél. Ezek mind kapcsolatok. Ezek oda-vissza működő kapcsolatok. Nem azt mondja, hogy gyűlöld meg apádat, és akkor leszel jó keresztény. Azt mondja, ha nem vagy megelégedve azzal a kapcsolattal, ahogyan apáddal, szüleiddel, feleségeddel, gyermekeiddel vagy, akkor gyűlöld meg ezt az elégedetlenkedést, ezt az elégedetlenséget. Ne az embert, hanem azt a kapcsolatot, amiben vagy. Ha nem jutsz el oda, hogy ezen változtatni kell, csak élsz benne is, éled fel erődet, egészségedet, ha nem jutsz el oda, hogy változtatni kell, na ő erre mondja. Ne a szüleidet, ne a feleségedet, férjedet. Ha érzed, hogy nem vagy tökéletes, és nem tökéletes a kapcsolataid, akkor gyűlöld meg ezt a tökéletlen kapcsolatot, és akard megjobbítani. Hogyan lehet megjobbítani? Hát azzal, hogy elkezdem szeretni azt, akit eddig gyűlöltem. Akivel eddig sehogy nem jöttem ki. Aki eddig mindig csak feszültséget és idegességet váltott ki belőlem. Elkezdeni szeretni. Ez a minőségi változás az emberi kapcsolatokba. Egyszer egy amerikai humorista a következő kis jelenettel figurázta ki a keresztjéneket. És ránk nézve bizony majd halljátok, igen elgondolkoztató és elszomorító, mert nem valóság alap nélküli ez az egész. De aztán persze nem csak keresztjénekre vonatkozhat. Egyes szám első személybe mesélte el tehát a következő kis jelenetet. Lehet majd nevetni a végén, vagy akár sírni. Így hangzott. Nemrég találkoztam egy emberrel, és a beszélgetésünk során megkérdeztem tőle, hogy katolikus-e vagy protestáns. Protestáns, válaszolta új ismerősöm. Jaj, nagyon jó, feleltem én is az vagyok, mondtam erre, majd tovább kérdeztem, melyik felekezet? Baptista vagyok, felelte ő. Mire felcsillanó szemmel vágtam rá, ó, nagyon jó, én is. Aztán tovább kérdeztem, északi vagy déli baptista? Északi válaszolt. Én is kiáltottam. De, tudod, most már úgy érzem, hogy tényleg akár már lelki testvérek is lehetnénk, de egy dolog még érdekel. Muszáj erre válaszolnod. Azt kérdeztem tőle végül. A nagy tavak régiójához tartozó északi konzervatív fundamentalista baptista az 1879-es közgyűlés szerint vagy? A nagy tavak régiójához tartozó északi konzervatív fundamentalista baptista az 1912-es közgyűlés szerint. Mire ő így válaszolt? Én a nagy tavak régiójához tartozó északi konzervatív fundamentalista baptista az 1912-es közgyűlés szerint. Mire elkerekedett a szemem, kidüllettek a nyaki erek a nyakamon, majd vörösödő fejjel orvítottam neki. Igen, akkor haj meg eretnek. Mert tölthetjük azzal az időnket, hogy csak arra figyelünk, ami elválaszt. Mert tölthetjük azzal egész életünket, hogy a másikba csak azt látom, hogy miben különbözik tőlem, és hogy mennyire nem tud úgy gondolkodni, ahogy én szeretném. Tölthetjük azzal az időnket, hogy mindig csak, ami szétválaszt, azt hangsúlyozzuk. Elsős fiam, jön haza az iskolából, és ugye van már református hittan, van katolikus hittan, és kérdezi, hogy apa, mi a különbség a kettő között? Mit tanulnak a katolikus gyerekek? És ilyenkor van az, amikor én magamba szállok, és azt mondom, hogy először csak magamnak, de bizony én sehol nem olvastam a Bibliába reformátusokról, meg katolikusokról, sőt, baptistákról se. De olyanokról olvastam, hogy Krisztust követni akaró emberek. Olyanról olvastam, hogy emberek, akik érzik, hogy tökéletlenek, az Isten jelenlétében megváltoznak. Olyanról olvastam. És milyen nehéz ilyenkor mit mondani egy gyereknek? Fiam, azért, mert emberek vagyunk. Mert sokszor csak azt tudjuk nézni, ami szétválaszt. És nem találjuk meg azt, ami összeköt. Persze, mit kezdő ilyen szavakkal? Ha nem gyűlöljük meg előbb-utóbb azt, ami egymástól elválaszt bennünket, akkor alkalmatlanok leszünk arra, hogy magunkat hívő keresztény embereknek nevezzük. De az életre is alkalmatlanok leszünk, mert tönkre fogunk menni. A második szó pedig, amit megértettem, ez a szó, hogy megbocsátani. Megbocsátani. Hiszen így hallhattuk a felolvasott szakaszban. Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét, és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom. Kereszthordozás. Na ez az, ami elől a mai ember menekül és rohanna minél messzebbre, ahogy csak lehet. Ma valahogy egyikünk sem arra van nevelve, vagy nem is tudom, hogy mondjam, egyszerűen nem ilyen világ vesz körül bennünket, hogy hordozzunk nehézségeket, súlyokat, hanem pont ellenkezőleg, hogy oldjuk meg, és hogy ússzuk meg, minél könnyebben, minél kevesebb felelősségvállalással, minél kevesebb erőfeszítéssel. Jézus azt mondja, ha valaki nem hordozza a maga keresztjét, mert kereszthordozással jár Jézust követni. Kereszthordozással, és vajon mond, van-e nagyobb kereszt annál, mint újra és újra megbocsátani annak, aki bánt. Aki még nem érti azt, amit te már értesz, hogy csak a szeretet tud minőségi változást hozni kapcsolatokba. És ő még mindig bánt, ő még mindig gúnyol, ő még mindig csúfol. És te megbocsátasz. Így és Gyulának van egy gyönyörű négy sora. Talán az eddigi legszebb, amit olvastam. Minden ütésed átkod, hiába ellenem. Szörnyű a fegyverem. megbocsátok. Most mondd, mit lehet csinálni azzal, aki mindig megbocsát? Mit lehet kezdeni azzal, aki képes megbocsátani? Mit tudsz csinálni azzal, akit akárhogy bántasz, ő szeret és megbocsát? Nincs fegyver az ilyen ellen. És Jézus ezt mondja, ha engem akarsz követni, számolj azzal, hogy előbb-utóbb ilyenné válsz. Hogy ez fog téged jellemezni. Akarod ezt? Szeretnél ilyenné válni? Akkor gyere és kövess engem. Akarsz-e? Szeretnél-e ilyenné válni? Ha igen, akkor kövesd őt. Amen.